Az Úr legyen veletek.
És
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól, erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírul adta nekik, elvitték az urat a sírból, és nem tudom, hová tették. Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett és látta az ott hagyott gyors leplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az ott hagyott lepleket és a kentőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a lepellel, hanem külön feküdt, összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz, látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak föl kellett támadnia a halálból. Ezek az evangéliumi igéi. Testvéreim, különös hangsúly van a húsvéti beszámolókban azon, hogy mindez a hét első napján történt. Annak idején, ha megnézzük az új szövetséget, akkor a mennyei atya mindössze négyszer szólal meg, mindössze négyszer számolnak be az evangelisták arról, hogy maga az atya szól, nem a fiún keresztül beszél, nem prófétákon keresztül üzen, hanem személyesen szól. Az egyik az a megkeresztelkedése Jézusnak, amikor a mennyei szózatban az atya tanúságot tesz a fiúról. A másik az a színeváltozás jelenete. A harmadik az közvetlenül az utolsó vacsora előtt, amikor hang hallatszik, hogy az Úr Jézust megerősítse mindabban, ami rá vár. És aztán a jelenések könyve beszámol arról, hogy a trónölőrő azt mondja, hogy íme, én megújítok mindent. Az Ószövetség lezárul nagy szombattal, lezárul a hetedik nappal. A hetedik nap az a szabbat, az a szombat, az az elpihenés, a megnyugvásnak a napja, az Úr Jézus a sírban nyugoszik. A hét első napja az a nyolcadik nap, amikor Jézus föltámad, és elkezdi azt, hogy beteljesítse azt a világot, amit ő általa, ő érte teremtetett. És beteljesíti a megváltásnak a művét, kinyilvánítja mindazt, amiért jött, és elkezdi ezt az újjáteremtést, és ennek az első napja az, amikor az asszonyok szembesülnek az üres sírral, amikor Péter és János oda mennek a sírhoz. Innentől kezdődően jön a közösségnek az ideje. Az apostolok cselekedeteit fogjuk olvasni most ebben a húsvéti időben elég részletesen, hiszen az apostolok cselekedetei szólnak arról, hogy Jézus hogyan jelenik meg és mit is mond az övéinek. És a mai részletben azt hallottuk, hogy azt mondja, hogy megjelent, megmutatta az atya a fiút, ha nem is az egész népnek, de az erre előre kiválasztott tanúknak. Okkal és joggal kérdezhetjük, hogy miért nem az egész népnek mutatja meg. És azt gondolom, hogy a dúsgazdag és a szegény Lázár története adja erre a választ. Amikor a dúsgazdag azt mondja, hogy atyám házában még ott vannak a testvéreim, hogyha egy halott föltámadna és elmenne hozzájuk, akkor megtérnének, és elhagynák a léha életmódjukat. És erre Ábrahám azt mondja, hogy ott van nekik Mózes, és ott van nekik a proféták, ha azoknak nem hisznek, akkor, hogyha a halálból támad föl valaki, annak sem hinnének. Az Úr Jézus megjelenik az övéinek, egy kiválasztott kis közösségnek, hogy aztán majd a tanítványok tanúságtételén keresztül ismerje meg a világ, ismerjük meg mi is a föltámadásnak a jó hírét. Elkezdődik az egyháznak a korszaka. Elkezdődik a közösségnek a korszaka, amikor egymás hitén keresztül jutunk el az Istenbe vetett bizalomhoz. Először a szüleink hitével, nagyszüleink hitével, a barátaink vagy a hitoktatóink, papjaink hitével hiszünk, és jó esetben ez a hit személyessé válik, amikor az embernek beférkőzik a szívébe az Istenbe vetett bizalom, és akkor onnantól kezdődően ő maga is, mi magunk is tanúságtevőkké leszünk. Szükség van az egyház korszakára, egy egyrészről kibontakozhassék a teremtés, az egyház által Isten időt ad a világnak, hiszen ha mindenkinek megmutatkozna, mint egy lehengerelné Isten a föltámadással, a föltámadás valóságával a zsidókat, akkor nem lenne szükség a világtörténelemre, márpedig a történelem az olyas valami, ami az Istennek az egyik legnagyobb ajándéka, ha nem a legnagyobb ajándéka, nevezetesen, hogy időt ad, hogy újabb és újabb generációk jöhessenek létre, és azáltal, hogy léteznek, ismerhessék meg őt, és szerethessék meg őt. Az idő által esélyt kap az emberiség, és ennek az időnek az irányítását, vagy ennek az időnek a szolgálatát az egyházra bízza az Isten. A mai evangéliumban nagyon jól látszik ennek ez a struktúra, ami már az apostoli közösségben Jézus élete során, nyilvános működése során is kialakul. Nevezetesen, hogy bár nem Péter volt a legkülönb, nem Péter volt a legkiválóbb, és nem ő volt a szeretett tanítvány, mégis a tanítványi kör Jézus szavai nyomán őt tekinti elsőnek. János fiatal előbb ér a sírhoz, Péter idősebb, és ezért nem tud olyan gyorsan futni, de János megvárja őt, mert Péter az első, neki kell először belépni, mondjuk így, az Isten tettének a színhelyére, a föltámadás helyére. És azt mondja az evangélista, hogy látják az ott hagyott lepleket és hisznek. Aztán tudjuk, hogy ez a hit hamar elillan, mert nem tudnak vele mit kezdeni, hiszen annyira valószerűtlen, annyira ellentmond az emberi tapasztalatnak, az emberi értelemnek, hogy aztán újra és újra a hitre kell jutnia Péternek is és Jánosnak is. Újra és újra elbizonytalanodnak, ugyanúgy testélek, mint ahogyan a szűzanya is elbizonytalanodik. Ha megnézzük az evangéliumokat, hiába volt az angyali üdvözlet, mégis elcsodálkozik a pásztorok szaván Mária, amikor köszöntik őt. Elcsodálkozik azon, amikor jönnek a napkeleti bölcsek. Nem érti, mit beszél Szent Fia ott 12 évesen a templomban. Folyamatosan kell az embernek azt a fölébredt hitet, azt az elinduló bizalmat, ami az Isten nagy tetteire irányul, azt folyamatosan kell megújítani, és annak folyamatosan el kell mélyülnie. Most látják a lepleket, és ezt én nagyon fontosnak tartom, mert a lepleknek az állaga, a lepleknek a helyzete mutatta meg, hogy abból nem sírrablás történt, nem a holttestet rabolt el valaki, hanem abból valaki életre kelt. A föltámadást ugyanis, testvérek, nem elképzelni kell, az nem a fantáziának szól. Amikor a zsidók azt kérdezik, hogy hogyan adhatja ezt testét eledelül nekünk, ezzel kibújnak a hitvallásból, kibújnak abból a lehetőségből, hogy megadják magukat az eukarisztia titkának, hogy megadják magukat az Isten titkának, ami Jézusban megjelent, és elfogadják az eukarisztia valóságát, hogy az valóságosan Krisztus teste és vére, mert elkezdenek okoskodni, és az a kérdés, hogy hogyan adhatja, az valójában véve már burkoltan, vagy inkább nyíltan, az tagadást jelent. Nem adhatja. Ez a kérdés, nem valódi kérdés, csak kérdő hangsúlyjal van föltéve, valójában állítás, hogy nem lehet olyan, hogy valaki eledelül adja a testét nekünk. Ha mi arra kérdezünk rá, hogy hogyan támadnak föl a halottak, azzal ürügyet keresünk arra, hogy ne higgyünk a holtak föltámadásában. Az már burkolt vagy nyílt állítás arra nézve, hogy nincs a halálból föltámadás. Márpedig van a halálból való föltámadás, ezért gyűltünk össze, ez élteti az egyházat. Ilyenkor húsvétkor el szoktam mondani, én döbbenettel olvastam, most már nem is tudom hány éve, talán 20 éve is, hogy Franciaországban fölmérték, hogy a keresztény felekezetek közül mennyien hisznek a föltámadásban. Ugye mindegyik felekezet magát kereszténynek mondja, és ehhez képest mi katolikusok végeztünk 30-valahány százalékkal az élen. Az azt jelenti, hogy a francia katolikus egyház 30-valahány százaléka hisz csak a föltámadásban. Ez pedig önáltatás, testvérek. Ebben az esetben ez ideológia, az politika, ha valaki magát kereszténynek nevezi, de nem hisz, nem bízik Krisztus föltámadásában, és nem bízik az apja, az anyja, a gyermeke, a szerettei föltámadásában, ha nem hiszünk a holtak föltámadásában, akkor teljesen fölöslegesen vagyunk itt. Abban az esetben ez csak egy gittegylet, vagy valamilyen régi hagyományőrző közösség. De mi élünk azáltal, hogy megismertük a föltámadás titkát, és ráhagyatkozunk is. Ezért tudjuk átvészelni a gyászt, ezért tudjuk elviselni a veszteségeket, amik érnek bennünket, ezért tudjuk elviselni a szeretteinknek a halálát, és azt a tényt, hogy nekünk is meg kell halni. Ebben a mai evangéliumban egy nagyon érdekes dolgot lehet észrevenni. Azt mondja az evangélista, hogy addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak föl kellett támadni a halálból. Itt kétfajta kellről van szó, testvérek. Az ember, aki megszületik, annak meg kell halnia. Nincs kecmec, ez valójában véve a biológia törvénye. Ez tényszerű dolog, testvérek, ez nem boldogít senkit sem, ez olyan kikerülhetetlen ténye a teremtés rendjének, ami mindenkinek át kell esni, mindenkire vonatkozik. Ez a kell, ez mondjuk így, hogy egy biológiai kényszer, olyas valami, ami alól nem lehet kibújni. De amikor azt mondja János evangelista, hogy föl kellett támadni a halálból, ez üdvösséges kell. Ez az a fajta determináció, az a fajta predestináció, aminek mi is a részesei vagyunk. Jézus azt mondja, hogy föltámadnak, akik jót tettek, föltámadnak az örök életre, és akik rosszat tettek, azok föltámadnak az örök kárhozatra. A föltámadás Isten örök predestinációjához, eleve elrendeléséhez tartozik, de Istennek csak egyetlen predestinációja, egyetlen elrendelése van. Mindegyikünket üdvösségre rendel, és az a kérdés, hogy ezt elfogadom-e, vagy visszautasítom, mert szörnyű szabadsága van mindegyikünknek, módunk van igent mondani Istennek a predestinációjára, és módunk van visszautasítani azt a kelt, amivel Isten üdvösségre hívott meg minket. Nem fog kényszeríteni, ugyanis a jó, amit kikényszerítenek, az rosszá válik. A jó, amit rákényszerítenek az emberre, az megkeseredik, és olyankor az ember tagadásba megy át. Isten a boldogságot nem tudja rá erőltetni egyikünkre sem, meghív rá, és ezt a földi életet adja arra nézve, hogy a tetteinkkel, a szeretetünkkel, az odaadásunkkal, az áldozatvállalásunkkal fölkészüljünk erre a hatalmas ajándékra, és el tudjuk fogadni. Erről a kerről szól az, amit János apostol mond, hogy még nem értették meg, hogy Jézusnak föl kell támadni a halálból. Aztán persze később sem értik, aztán utána sem értik, aztán majd a Szentlélek kiáradása lesz az, ami megérteti velük, úgy, ahogyan az Úr Jézus mondja, hogy majd kiárad a Szentlélek, és tudtotokra ad mindent. Amíg nem adja a tudtukra, addig nem értik. Éppen ezért szükséges, testvérek, hogy a hitet az tanulni is kell. Igenis, itt van egy nagy hiátus, most természetesen azzal, hogy az iskolában van hitoktatás, ez a roppant jó dolog, csak éppenséggel nincsenek templomi közösségek, nincsenek imacsoportok, különböző alkalmak, ahol az ember egymás hitén keresztül erősödne az Istenbe vetett bizalmával. Aztán vannak olyan korosztályok, akiknél kimaradt a hitoktatás, akiknek megvolt a templomi közösség, akik jártak templomi hittanra, ahol inkább barátkozás folyt, mint hitoktatás. Mind a kettőre szükség van. Szükség van arra, hogy a hit igazságait megtanuljuk. A mai szentlecke tulajdonképpen egy ilyen rövid hitvallási formula, de nem az olvasmányban. Azt mondja az apostolok cselekedetei, ugye Lukács evangélista írja az apostolok cselekedeteit, azt mondja, hogyan kente föl az Isten a názáreti Jézus Szentlélekkel és hatalommal, ahol ő járt, jó cselekedeteket vitt végbe. Mi tanúi voltunk mindannak, ami Júdea egész területén, Jeruzsálemben történt. Keresztre feszítették, harmadnap Isten föltámasztotta őt, láthatólag megmutatta őt, és a többi. Ez a hitvallási formula. Ezt meg kell tanulni, ezt meg kell érteni. Annélkül lebeg, mint falak nélkül a tető, nem áll meg. Ugyanúgy a hit, annélkül, hogy meg ne értsem a hitnek az alapvető tényeit, az valójában véve el fog illadni. De ugyanakkor hiába van az iskolai hitoktatás, ha mögötte nincsen hívő család, ha nincsen mögötte élő közösség, amelyik az élő hittel vallja meg azt, amit megtanult. Én azt látom, hogy nagyon sok esetben, nagy százalékban képzett ateistákat nevelünk az iskolai hitoktatással, pontosan azért, mert a tan megvan, de nincsen mögötte élet. És És mi azért vagyunk itt, és azért gyűlünk össze újra és újra, azért próbálkozunk, hogy élettel töltsük meg a tant, hogy amit megtanultunk, ami megtörtént, azt megértsük, és életté váljék bennünk. Mi egy eseményre emlékezünk, egy eseményt éltünk át tegnap a vigíliával, egy eseményt ünneplünk most meg, azt az eseményt, hogy a názáreti Jézus megmutatkozik az övéinek, azoknak, akik eltemették őt, és ők megbizonyosodhattak arról, hogy valóban él, hogy őt bár megölték, de mégis él, méghozzá más létmódban, mint ahogyan mi vagyunk. Jézus más létmódra támad föl, mint ahol mi most élünk. Ő az örökké valóságra támad föl, ami már nincs alávetve a romlandóságnak, a mulandóságnak, a szenvedésnek, ami megújult. És így most az egyház ideje, testvérek, az, hogy az Isten újjáteremtő, újjáalkotó akaratának az eszközeivé legyünk. Isten újjá akar teremteni mindent, meg akar újítani mindent. És ennek vagyunk mi a részesei, és valódi döntéshelyzetben vagyunk. Dönthetünk élet és halál mellett, dönthetünk a jó és a rossz mellett, választhatjuk az Istent, és választhatjuk az önzést. Választhatjuk azt, ami múlhatatlan, és választhatjuk azt, ami a mulandó. Ránk van bízva, de az Istennek csak egyetlen elrendelése, egyetlen predestinációja van, egyetlen kell az, hogy ahogyan Jézusnak föl kellett támadni a halálból, ugyanúgy nekünk is föl kell támadni a halálból, és annak megfelelően, annak függvényében, hogy jót tettünk-e a földi életünk során, törekedtünk-e a jóra, vagy nem törekedtünk a jóra és a rosszat tettük, lesz a föltámadás, örök élet vagy örök halál. Ez múlik rajtunk, ez egy szörnyű szabadság, szörnyű lehetőség, és ugyanakkor gyönyörűséges szabadság és gyönyörűséges lehetőség, és ezért vagyunk itt, hogy a jót tudjuk választani, hogy valóban a föltámadásra, az örök életre mondjunk igent. Úgyhogy Krisztus föltámadta halálból, elsőként a holtak közül, és ezzel megmutatta azt az utat, amit mi is járhatunk, és ami a mi osztályrészünk is lehet. Innen próbáljunk vigasztalást nyerni a veszteségeinkre, az újrakezdésre, tudjuk elfogadni az Istennek a könyörületét, ami megnyilvánult Jézus föltámasztásában is, ami majd megnyilvánul a mi föltámadásunkban is. Amen.